következő témánk szintén összefügg a román megszállása, de itt most már Budapestről lesz szó, és akkor felkérem Perce Olivér kollégámat, aki egy Ütöröpia Intézet munkatársa, és hogy Budapest román megszállásáról című előadását tartsam.
Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt konferencia. Egy pillanat. Szabó Bencének az első képe az én első képem is lehetne, mert ez budapesti bevonuláskor készült. Köszönöm, hogy levetítettem, mert én is ismertem és gondolkoztam rajta, de tulajdonképpen másokat választottam. Az idő rövidsége miatt felolvasom a szövegemet. A román megszállás kapcsán három kérdést tettem fel, erre keresem a válaszokat. Hogyan történt a bevonulás? Hogy élte meg a lakosság? És végül, hogy miért is történt mindez. A román hadsereg augusztus 1-én több helyen átkelt a Tiszán, és hídfőket létesítettek a folyó jobb partján. A kilátástalan helyzetben Budapesten a tanácskormány lemondott, augusztus 1-én véget ért a proletár diktatúra. A román hadsereg megindul Budapest felé, város határához, két nap alatt, ugye 3-án odaérkeznek. Eközben Budapesten megalakul a Pej Gyula vezette szakszervezeti kormány, amely többek között közrend megérzésének érdekében megpróbálkozik a rendőrségnek a megalakításával is. Pej megkérte Guido Romanelli olasz ezredest, a békekonferencia már itt tartózkodó képviselőjét, tájékoztassa az új kormány megalakulásáról Párizst. Az új vegyes összetételű kormányra hivatkozva kérték a román hadsereg visszavonulását a Tisza mögé. Romanelli eljutatta az üzenetet, Clemenceau erre egy táviratban utasította a román hadsereget, hogy szüntesse meg az előrenyomulását. Az ekkor Pest-Szent-Lőrincen álló román katonák egyik hadosztály megállt, de a külső Jászberényi úthoz egy másik hadosztály konstantinidi tábornok vezetésével is odaérkezett, még néhány ágyülövést is leadtak, és ők nem vették figyelembe a francia megállítási parancsot, megkezdték a bevonulást. Ehhez augusztus 4-én délután megpróbálták a város ideiglenesen kinevezett vezetőjének, Harrer Ferencnek a írásos beleegyezését is megnyerni. Idézem most Harrert, ő így emlékszik el. Idézem, parancsnok a monoklis Konstantin ezredes, többi tiszt gúnyos mosolygása közepette, azt a kívánságot intézte hozzám, jelentsem ki írásban, hogy a város a román hadsereg számára szabad. Természetesen én szabadkoztam, kijelentettem, hogy nincs jogom a kormány beleegyezése nélkül az átadásba belemenni, mire a válasz az volt, hogy őt a kormány nem érdekli. Idézet vége. Harrer a szorult helyzetből arra hivatkozva, hogy ilyen fontos dokumentumot írógépen kell kiállítani, így kivágta magát és elengedték. Ezután tájékoztatta Romanellit, és a további ügyintézést katonai vonalra terelték, Stromfeld Aurél kezébe helyezték. A következő délutáni tárgyaláson Holban tábornok fogadta Stromfeldet, aki kész tények elé állította. Kijelentette, hogy a várost megszállják és birtokukba veszik. Átnyújtotta a követeléseiket, miszerint nem számít fegyveres ellenállásra. Különben bombáztatni fogja a várost. Rendőrség adja át a fegyvereit, szolgáltassanak számukra megfelelő épületeket és a közigazgatást román felügyelet alatt, hivatalnokok lássák el. A tárgyalás közben a román katonaságba vonult, a Rákóczi úton, Baross utcán, Üllői úton szinte egyszerre jelentek meg. Elől lovas kürtösök haladtak, után lovasok lépdeltek, majd a trén hosszú kocsisorai. Erről így ír Stromfeld, idézem őt. Midőn tudomásul vettük a feltételeket, és Haubrik megígérte, hogy mindent megtesz. Ismét a városba mentünk autónkon. Az élen lévő román csapatokat Calvin térnél értük utol, és a román tiszteket virágokkal láttuk feldíszítve, amelyeket az útvonalon kaptak. Ez volt a legrettenetesebb, amit megéltem. Idézet vége. Bevonulás este 20:45-kor ért véget. Csapatok kaszárnyákban, iskolákban helyezkedtek el. Tisztek előkelő szállodákban laktak, Holbán tábornok a Hungáriában, néhány nappal később érkező Mardarescu Gellértben foglalt magának lakosztályt. Bevonuláskor némi lövöldözés zajlott le a külső Jászberényi útnál, ahol a románok 7 embert lőttek le, és még egy bombamerényletre is sor került ellenük, Az elkövetőt a katonák azonnal elfogták és agyonverték. Este felé a román katonák cirkáltak már az utcákon, lefegyverezték a Vörös Őrséget. Megszállták a pályaudvarokat és a telefonközpontokat. Este 7-kor pedig román csapatok már díszfelvonulást, vagyis nyílt erődemonstrációt rendeztek. Másnap 5-én a román hadsereg átkelt a Dunán, elfoglalták Budát, ettől nyugatra 9-10 kilométerre hídfőket létesítettek. Pesten aznap is történt szorványos lövöldözés. Rákos rendező pályaudvaron 4 vörös katonát, míg a Rákos patak partjánál további 3 embert lőttek le. És a hangulat még nem nyugodott meg. Sőt, mint kutatásom során kiderült, ekkor, 5-én, 3 napos pogrom kezdődött. Erről a napi sajtó csupán jövő cikkben írt, a zsidóság akkori hetilapja pedig 1 hónap múlva közölt a támadásokról egy hosszabb írást. Cikk több mint 400 megvert és 46 a mentők által ellátott áldozatot említ. Utána jártam ennek a dolognak, emiatt átnéztem az akkori mentőnaplókat. Naplók augusztus 5-e és 8-a közötti bejegyzéseiben 49 bejegyzés található, amelyek között sajnos volt egy haláleset is. Az akkoriban ébredő magyarok bementek például az Izraelita Közművelődési Egyesület menzájába, és ott botokkal összeverték a diákokat. Több sérültet a Baross utca és a József körút sarkán láttak el, még többet a Kecskeméti utca sarkánál, valamint a Nagykörút és az Üllői út kereszteződésénél. Feldühödött tömeg villamosról lerángatta a zsidókat, és megverte, megkergette őket. Itt éppen egy ilyen bejegyzést, nem tudom mennyire lehet elolvasni, az mondta írva, hogy a tömeg villamosról lehúzta és megverte. Egy család félelmében magára nyitotta a gázcsapot, és öngyilkosságot kísérelt meg. Halálos áldozat pedig üldözői elől leugrott a 3. emeletről, és szörnyet halt. És hogy a pogromhoz, túl azon, hogy a megszállás idejében történt, ide kössem a román megszállók magatartását is, nézzük meg a következő bejegyzést. Nem tudom, mennyire látszik a sarka. Az van odaírva, román katonaság nem engedte elszállítani a sérülteket. A pogrom 3 napig tartott, augusztus 5 és 7 között, de még sérülteket elláttak 8-án is. Ezek után a zsidóság ellen irányuló atrocitások csökkentek. Egy-egy eset előfordult, fenyegetések voltak, de ilyen tömegesen már nem került erre sor. Ezekben a napokban fordulat áll be a belpolitikába is. Augusztus 6-án Friedrich István román segítséggel megdöntötte a kormányt. Megszállók berendezkedésre koncentráltak ezután. Megállították a forgalmat, lezárták az utakat, így a várost elzárták a külvilágtól, és ezzel az addig is szűkös élelmezési kérdést még inkább kiélezték. Másnap elkezdték összeszedni a kommunistákat, aminek következtében a börtönök hamar túlzsúfolttá váltak, fogva tartottak bántalmazása is napirenden volt. A románok leszerelték és feloszlatták a csendőrséget 1200 fő kivételével, akik közül csak 600-nak volt valamilyen fegyvere. 6-án életbe léptették a cenzúrát, egy időre, egy másfél hónapig budapesti közlönyön kívül minden újságot betiltottak. A lakosságot a sajtón és a plakáton keresztül tudósították rendeleteikről. Zárórát este 9 órába határozták meg és megtiltották a csoportosulást. Pár nap múlva mindenféle fegyverbeszolgáltatását is követelték, cenzúrázták a postai küldeményeket, lehallgatták a telefonokat. Vidéki utazáshoz, de az automobilok használatához is külön engedélyre volt szükség. Megszállók időközben elkezdték a rekvirálásoknak nevezett rablásokat. Leszerelték a gyárakat, üzemeket, elvitték a telefonokat, tűzoltókészületeket, dótokat, minden, és fosztogatták a lakosságot. Ez időben talán Budapest legszomorúbb augusztus 20-áját is élte meg a várost. Szokásos körmenet elmaradt, de a cinikus román katonaság hosszú menetekben saját katonaindulóikat fújva vonult keresztül a városon. Szeptember 9-től minden esti kimaradást érvénytelenítenek, így ettől a naptól kezdve még a rendőrséghez beosztott tisztek sem mehettek ki az utcára. Az idő előre haladtával a román katonák fosztogatásai nem csökkentek, aminek következtében a lakosság hangulata kétségbeesés határához ért. Időközben a békekonferencia már augusztus 4-én úgy döntött, hogy 4 tábornokot, Bentholz amerikai, Gorton angol, Gaciani francia, Monberi olasz tök küldött Budapestre, 12-én meg is érkeztek. Az volt a feladatuk, hogy a román megszállást minimumra korlátozzák. De nem volt könnyű dolguk, mivel a román fél nem engedelmeskedett nekik, semmibe vették az utasításaikat. Mardarescu tábornok már az első megbeszélésén kijelentette, hogy ők csak a saját fejebb valóiknak engedelmeskednek. Megszállók nem válaszoltak az utasításaikra, húzták az időt. Végül csak a tábornokok későbbi fenyegetésekre válaszoltak. Közben pedig folytatták a rekvirálásokat. Tábornokok tudtak a románok rablásairól, de a diplomáciai érdekeik szerint jártak el erről később. Magyarország segítséget egyedül az amerikai Bentholztól kapott, aki, ugye ez egy elhíresült ügy, megakadályozta a Nemzeti Múzeum kincseinek elszállítását október 5-én. Románia még a békekötés előtt kárpótolni akarta magát a magyar nemzeti vagyonból, háborúban elszenvedett veszteségeit. Arra hivatkoztak, hogy ők a kommunizmus letörése miatt vannak itt, és ehhez nekik joguk van. Az összes elszállított javakhoz joguk van. Vittek mindent, amit csak tudtak. Leszerelték a Csepeli és a többi gyárat, vasúti kocsikat, mezőgazdasági gépeket, hadi anyagokat, élelmiszert, állatokat. Csak szeptember 15-ig Szolnoknál 8877 vagonáru, Csongrádnál 9391 vagonnyi árut. Megszállás hétköznapjainak értékeléséhez további kutatásokat végeztem. Az említett pogrom vizsgálata után átnéztem a korszak összes mentőnaplóját. Ez alapján állítottam össze az alábbi táblázatot. Ebben a mentők által ellátott fizikai erőszakot elszenvedettek szerepelnek. Naplók konkrétan leírják az esetet, tehát itt dokumentálva vannak, hogy ezeket a sérüléseket és haláleseteket biztosan román katonák követték el. Látható 8 halálos áldozat, ezek közül 5 bevonulás után másnap történt, az említett rákos rendező pályaudvarnál lelőtt vörös katonákról van itt is szó. További 3 pedig rákos pataknál lőtték le. A többi áldozat különféle atrocitást szenvedtek el, megverték, megszúrták, kirabolták őket. Kíváncsi voltam, hogy vajon hány erőszakosságból bekövetkezett haláleset történt a megszállás alatt. Ennek felderítéseire átnéztem az összes halotti anyakönyvet Budapestről és a környező településekről. Ennek itt az összesítése. Mint látható, 69 halálos áldozatot találtam ebből az időszakban. Erőszakosság áldozataként. Eddigi szakirodalom ugye békés bevonulásról beszél. A kőbányai halotti anyakönyvben 8 áldozat van, akiket ott a kukoricaföldeken lőnek le. Bevonulás és a berendezkedés napjaiban, első 2-3 napban, összesítve az előző említett mentőnaplókban talált áldozatokkal, 13 lelőtt áldozatot találok, de utána is majdnem minden nap fordulnak elő gyilkosságok. Látható a beosztás, a legtöbb 55 lövés, szúrás, vannak gránátrobbanások is. A gránátrobbanások, ha bár baleset, de én ide sorolom ezeket is. De jellemzően egyébként kisgyermekek, akik találnak elszórt gránátot, lőszert és felrobbanak. És az időben a havonta lévő bontást látják még ott. 34 áldozat augusztusban, szeptember, október 15-15, novemberben is 5. Nem állíthatom, hogy az összes áldozat a román katonák áldozata. Lehetnek közöttük, akik nem. Például a lakosság közötti rablógyilkosság, vagy családi perpatvar, vagy efféléknek a következmény. De azért a legtöbb lövés által hunyt el, és egy katonai megszállás idején, amikor össze vannak gyűjtve a fegyverek, azért ez talán beszédes. Viszont, amit ugye összevetettem a mentőnaplókkal, halotti anyakönyvekkel, más forrásokkal is, szakirodalom is néhol egyet említenek, azt állítom, hogy 26 áldozat biztosan a román katonák által esett. Tovább folytattam, hogy a mindennapokba betekintés nyernek. Másfél doboznyi rendőrségi feljelentés van, és ezt is feldolgoztam. Következőre jutottam, ugye 145 esetről van szó, vagyis a megszállás 103 napjának mindegyikéről van bejelentés, sok napon több is. Esetek többsége testi erőszakkal párosuló rablás. Este és éjjel járőröző román katonák, fegyverrejteket és kommunisták keresésének ürügyével behatolnak a lakásokba, az otthonokba, és kirabolják a lakásokat. Elviszik a pénzt, ékszereket, tehát mindent, tehát a élelmiszert, ruhát, és ha tiltakoznak az otthoniak, még megismerik őket. Egy másik jellemző eset, hogyha valakit az utcán találnak, igazoltatják őket, és ha már megállították, akkor kirabolják. Itt látható, tehát 121 ezek közül a rablás, van még verés, van nem erőszak. Biztosan több volt, csak vagy nem maradt fent jegyzőkönyv, vagy hát sokan szégyelték ezt, nem mertik bevallani, nem jelentették föl. De 145 eset az dokumentált. És mivel leszerelték a csendőrséget, nem voltak ellenőrizve a rablásaikat, és mint láttuk, erre tömegesen került sor. Ugyanakkor cinikusan arra hivatkoztak, hogy csak ők tudják fenntartani a rendet. Végül már a békekonferencia is megelégelte a rablásaikat, és kiutasították őket a fővárosból. November 13-án vonulnak át Pestre, Dunahidakon át, 14-én vonulnak ki a városból, két nap múlva Horthy Miklós és a Nemzeti Hadsereg követi őket. Zárásként a kezdetben feltett kérdésre, a miértre válaszolok. Ennek megértéséhez Párizsba kell vessük a szemünket, az ekkor már január óta ülésező párizsi békekonferencián. Ugye egy kiélezett ilyen diplomáciai sakkjátszma folyik, minden játékos a saját érdekeit helyezi előtérbe. Mik ezek az érdekek? Francia politika a román igényeket támogatta, rajtuk keresztül látta biztosítva a Duna-medencei vezetőszerep. Az olasz diplomácia területi követelései a délszláv állam felé irányultak, gyengítése nem állt érdekükben, vagyis inkább a románok felé húztak. Angliát a Duna-völgye nem érdekelte, de a román olaj az viszont igen, így Franciaország gyengítése az érdekében áll, ezért az ő álláspontja ingadozik. Amerikai volt egyedül semleges. A románok célja egyértelműen a területszerzés volt. Emiatt a román diplomácia úgy taktikázott, hogy a katonai erejük tudatában, annak használatában az erőpolitikáját alkalmazzák. Ezért vonultak be a magyar fővárosba. Most egy idézet következik. Nevetségessé válnánk a világ szemében, ha nem szállnánk meg Budapestet. Nem állhatunk meg, mert így mindig táltjuk a fegyverszüneti feltételeket. Fussanak csak Clemenceau és a négyek utánunk. Idézet vége. Ezt Alexandru Vajda vojvoda mondta augusztus 2-án. A román katonaság bevonulásával kész helyzetet kívánt teremteni, és teremtett is, amikor nem fogadott szót a békekonferencia utasításának. Stromfeld ezt így summázta, most őt idézem. Világossá vált, hogy a párizsi nagykövetek tanácsa messze van, a románok csapatai azonban közel vannak. Idézet vége. Erejüket pedig a Párizsra gyakorolt nyomáson túl az elfoglalt Magyarország és benne Budapest kifosztására használták fel. Eközben a lakosságot félelemben, éhezésben és elnyomásban tartották. Mint láttuk, a lakosságot ért atrocitások mindennaposak voltak, többeket megvertek, megerőszakoltak, kifosztottak. A jelenség olyannyira általános volt, hogy a korabeli szatirikus lap, Borszev Jankó még viccet is közölt a témában. A román tábornok felesége Libához jutott Bukarestben, és a tollait fosztogatta. Kérdezték tőle a szomszédasszonyok, hogy hát mit csinál? Hát a fosztogatok. És a férje, a tábornok úr, ő is, Budapesten. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.
Köszönöm. Köszönöm szépen Percer Oliver számos új eredményt hozó előadását.